Sok szeretettel köszöntelek benneteket. 2015. január 13-a van, és a 80. ezer arcon vagyunk. Vendégünk dr. Habil Tuka Ágnes, egyetemi docens. A titulusának a többi részére pedig megkérem őt, hogy mondja el, mert számomra ez megjegyezhetetlen. És köszöntelek egyben.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagy örömmel jöttem. Igazából a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a nem társadalmi kapcsolatok intézetén belül működő politikatudományi és nemzetközi tanulmányok tanszékén tanítok, úgyhogy nem csoda, még mi is most tanuljuk, mert nem olyan régen alakultunk így intézetté, úgyhogy elég bonyolult, kétségtelen a munkahelynek a megnevezése. Amivel viszont foglalkozom, az az Európai Unió, és ahogy a meghívóból lehetett látni, ezzel kapcsolatban szeretnék itt egy-két érdekes dolgot elmondani, illetve a kérdésekre válaszolni, és egy kicsit erről beszélgessünk.
Jó, még mielőtt rátérünk az Európa Unióra, valószínűleg nem ezzel kezdted, mert amikor a pályád elindult, akkor még Európa Unió nem volt. Ezelőtt mivel foglalkoztál?
Így van, természetesen az Európai Uniónak a kutatását 93-94-ben kezdtem el, amikor még viszonylag kevesen foglalkoztak Magyarországgal az integrációval. Előtte több témában próbáltam kutatni. Egyrészt volt egy olyan időszak, amikor ilyen oktatáspolitikai kérdésekkel foglalkoztam, illetve volt olyan időszak, amikor két világháború közötti politikai rendszert kutattam, elsősorban a Független Kisgazdapárt izgatott, hogyan tudott működni a 30-as években, és aztán a 90-es évek elején, amikor először a rendszerváltás után megnyíltak uniós akkor még közösségi források, volt egy úgynevezett Tempus pályázat, aminek keretében Brüsszelbe sikerült kijutnunk többünknek, és az európai integrációt mutatták be nekünk francia, belga és angol oktató kollégák. Egy nemzetközi, nagyon érdekes társaság jött össze, mert Romániából, két egyetemről, Lengyelországból, akkor még Csehszlovákiából, tőlünk az ELTE-ről és tőlünk vettünk részt ezeken a képzéseken, ezek ilyen egy hónapos képzések voltak Nyugat-Európában, és az az igazság, hogy beleszerettem az európai integráció témájában, mert itt ennek keretében nagyon sok érdekes dolgot és kutatható dolgot találtam.
Egy pár gondolatban vázolt fel, légy szíves, ezt az uniót, bár ugye mindenki tudja, hogy van, mindenkinek van valamilyen elképzelése róla, hogy ez ténylegesen mi is lehet, de mégis úgy dióhéjban.
Most már azért egy komoly történelmi múltra tekint vissza az együttműködés, hiszen 52-ben írták alá az első olyan szerződést, amire épül még többé-kevésbé a mai rendszer is, és hát tudjuk jól, hogy a 6 ország helyett most már 28 tagja van az európai együttműködésnek. Miért volt nekem szimpatikus? Talán 3 okot hadd soroljak fel. Először is a célja, tehát az 50-es, 60-as években megakadályozni, hogy újabb háború kirobbanjon Európában. Tudjuk jól, hogy az első és a második világháború európai országok miatt robbant ki, és kitalálni egy olyan rendszert, ami képes arra, hogy a korábban egymással döntően szemben álló országok, Németország és Franciaország megbékéljen egymással. Mindig beszélünk arról, hogy itt Közép-Európában Magyarország, Románia, Szlovákia között nem jó a viszony. Na most ez a nem jó viszony, ezt össze nem lehet hasonlítani ahhoz, ami mondjuk Franciaországot, Németországot jellemezte az 1870 és az 1945 közötti időszakban. Tehát ahhoz képest mi nagyon békésen éltünk egymás mellett, mint ahogy ez a két állam együtt. Uh-huh. És ennek a kitalálása, hogy hogyan lehet úgy együttműködni, hogy mind a két fél gazdagodjon belőle. Ez volt az egyik, ami nagyon izgalmas. A másik, ami engem érdekelt, az elsősorban az Európai Parlament, tehát hogy hogyan lehet úgy parlamentet működtetni, hogy nem az ideológiai harc a legfontosabb, hanem közös célokért való közös döntéshozatali rendszer kidolgozása. És a harmadik, ami számomra a demokráciát jelenti, hogy ez egy olyan társadalmi berendezkedés, ahol konszenzusra törekszünk, tehát megállapodásra, együttműködésre, nem egymás elleni harcra. Persze mindenkinek vannak sajátos érdekei, ezeket azért igyekszik valamilyen szinten megjeleníteni. Még Németország sem tudja a saját érdekét egy az egyben rákényszeríteni a többiekre, tehát egy állandó szövetségkeresés, jellemzés, ez hogyan valósul meg a mindennapokban, ez az, ami engem igazából izgatott, és izgat napjainkig is.
Akkor én az első idevágó kérdésemet felteszem, nem tudom, hogy mennyire esik a szakterületedhez közel. Ugye megkezdődtek, illetve már lassan befejeződik az Egyesült Államok és Európa között a Vámunióról való egyezkedés. Ugye erről nem lehet tudni semmit sem, és talán gyakorta úgy érzi az átlag európai, hogy a feje fölött döntenek, mind a mellett, hogy a végén adott esetben a népszavazáson valamit megerősített, vagy nem. Hogy neveznek ki tárgyaló delegációt, például konkrétan, ha tudod erre, és mivel van, hogy vannak ők elküldve, tehát mit lehet esetleg tudni, hogy tehát hogy képviseljék Európát, tehát erről, hogy ez hogy működik?
Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Őszintén szóval nem tudom, hogy mikor fogunk odáig elérni, hogy ténylegesen megszülessen a szabadkereskedelmi megállapodás. Ugye ez még nem vámunió lenne, hanem bizonyos megállapodott területeken vámmentes kereskedelem egymással. És ebből a szempontból abban reménykedik az Európai Bizottság is, és az Európai Uniónak a döntéshozó szerve a tanács, és az amerikaiak is, hogy ennek a szabadkereskedelmi övezetnek a létrehozásával várhatóan azt számolják, hogy minimum 1-1%-kal növekszik mind a két félnek a GDP-je, hiszen olyan kereskedelmi akadályok szűnnének meg, amelyek bizonyos értelemben új lendületet tudnának adni a kereskedelemnek, a gazdasági együttműködésnek. A delegációk úgy néznek ki, hogy ma már a legutolsó szerződés módosítások eredményeképpen az Európai Bizottságnak a szakértői tárgyalnak, de nagyon-nagyon szigorúan a tagállami miniszterek által felruházott keretek között. Tehát mindig a tagállamok mondják meg, a tagállami miniszterek, tehát a úgynevezett tanács együttes döntése adja azt a felhatalmazást és azt a keretrendszert, amiben a bizottság szakértői tárgyalhatnak. Tehát az Európai Bizottságot sokszor szidják, hogy túlbürokratizált, és hogy mint egy kormány úgy viselkedik, gyakorlatilag politológiai értelemben semmiképpen nem kormány, hanem egy ilyen technikai, adminisztratív központ, talán így lehetne jól mondani. Tehát ő csak olyan mértékben, csak olyan kérdésekben, csak olyan felhatalmazással tárgyalhat, amit a tagállamok számára biztosítanak. Persze azért ennél csavarosabb és bonyolultabb a dolog, hiszen a tagállamok ma már a tagállamok többségének a döntése elég egy-egy tárgyalás lefolytatásához, tehát lehetnek olyan országok, akik egy-egy kérdésben nagyon nem értenek egyet azzal a felhatalmazással, amivel mondjuk a Európai Bizottság szakértői tárgyalják ezeket az ügyeket.
Egy ilyen tárgyalásnál mennyire lehet kiszűrni azt, hogy amerikai lobbisták ne tudjanak befolyásolni az európai tárgyaló delegációban résztvevőket, vagy a döntéshozatalban résztvevőket?
A lobbisták mind a két oldalról vannak. Tehát tőlünk is, mármint Európában is nagyon-nagyon széles körű lobbi hálózat alakult ma már ki, és természetesen az Egyesült Államoknál is ez a lobbi hálózat, ez befolyásoló tényező. A kérdés az, hogy mennyire Tehát korrupciónak tekinthető-e, vagy pedig nagyon szabályozott keretek között zajló lobby. Ugye az első lobby törvények az Egyesült Államokban születtek, ott azért a lobbizásnak nagyon szigorú törvényi szabályozásai vannak, most már kialakult szabályozásai, tehát a lobbit soha nem fogjuk tudni kiszűrni, a különböző multinacionális érdekek mindig befolyásolni fogják ezeket a kapcsolatokat. Itt a fontos az, hogy egyrészt a tagállamok milyen módon mit fognak jóvá hagyni, tehát hogy a tagállami érdekek mennyiben tudnak szembe menni, akarnak szembe menni ezeknek a lobby érdekeknek. Másrészt pedig, hogy ugye a két oldalú lobby akár kioldhatja egymást. Tehát ez, amit az előbb említettem, hogy konszenzusra kell jutni, meg kell állapodni. Mind a két fél enged, mind a két fél valamit pluszba kap. Azt persze, hogy nyilvánvaló, hogyha ez a szabadkereskedelmi megállapodás megszületik, ez bizony a harmadik világ ellen, tehát a többi ország ellen szóló együttműködés, és ennek a veszteségét mondjuk például az a most formálódó másik hasonlóan szabadkereskedelmi megállapodást szeretnének egymással kötni az úgynevezett BRICS államok, tehát Brazília, Oroszország, India, Kína és most már a Dél-Afrika tartozik ehhez a másik csoporthoz. Tehát ők is hasonló együttműködést próbálnak, bizonyos értelemben a nyugati világgal szemben, ha lehet ezt mondani.
Még ide tartozik a következő kérdésem, hogy a kereskedelmi unió és vámunió, azt mondtad, hogy a kettő az nem ugyanaz, a vámunió az a nagyobb, erősebb, komplexebb. Mi a különbség a kettő között?
A vámunió az azt jelenti, hogy azok az országok, amelyek a vámuniót aláírták, ott egyrészt az áruk teljesen szabadon áramolnak az országok között, a tagállamok között, másrészt pedig a külső kereskedelem, tehát harmadik országgal folytatott kereskedelem szigorúan közös szabályok szerint megy. A bejövő vámok, bár most már azért ezeknek a vámoknak a mértéke az utóbbi 20-30 évben jelentősen csökkent a világkereskedelmi szervezet hatására, nyomására, de mégiscsak azért vannak vámok, amik harmadik országból érkező termékek után az adott kereskedőknek fizetni kell. Tehát ezek a vámok a vámunió területére belépve a közös költségvetést szolgálják. Az Európai Unióban ez úgy néz ki, hogy a vámtételek, amit mondjuk Amerikai Egyesült Államokból érkező áru után fizet az a kereskedő, aki be akarja hozni, aki, tehát ezután a termék után, annak a termékre fizetendő vámnak a 75%-a az Európai Unió közös költségvetésébe megy, ez adja az unió költségvetésének a ma már jelentősen kisebb, de mégiscsak egy érzékelhető részét, és 25%-ot kap az az ország, amelyik a vámolást végzi. Tehát aki ennek a funkcióját, tehát leellenőrzi és a többi, és az ország.
Tehát oda repülőtérben a hajó kikötő van.
Így van, a hajó, ebből a szempontból Hollandiára a legjobban, mert oda érkezik a legtöbb álló harmadik, vagy a külső országokból. A szabadkereskedelmi övezet, ez egy ennél alacsonyabb fokú integráció, abba általában meghatározzák, hogy a termékek mely köre tud így szabadon áramolni. Leginkább az szokott lenni, vagy az eddigi szabadkereskedelmi társulásoknál az volt a gyakorlat, hogy az ipari termékeket szabadon lehet adni, venni bármelyik országba, bármilyen ipari termék bekerülhet a tagállamok részéről, de mondjuk a mezőgazdasági termékek már nem. Most itt az amerikaiaknál ez is az egyik nagy vita, hogy az amerikai mezőgazdasági termékek bejöhetnek-e úgy vámmentesen, és például mi van a génmanipulált termékekkel, tehát ez az, ami most egy ilyen nagyon éles vita az amerikai tárgyaló delegáció és a magyar között.
Meg ugye dömping mennyiségben tudnak élelmiszert
szállítani.
Így van.
És ezeket azért, ezek az egyezmények szabályozni szokták. És a másik különbség pedig az, hogy a szabadkereskedelmi övezet államai önálló vámpolitikát folytatnak, tehát mondjuk Kínával kapcsolatosan nem egységesen folytatnak egységes külkereskedelmet, hanem minden ország a saját szája íze szerint. De mondjuk visszatérve Magyarországra, amely ugye az Európai Unió vámuniójának a tagja, ugye mi is folytatunk önálló keleti nyitás keretében önálló kereskedelmet Kínával, vagy Oroszországgal, vagy bármelyik országgal, de az, hogy milyen megállapodás születhet, azt az Európai Unió jogszabályai fektetik le. Tehát azok szabják meg, hogy mekkora vámot lehet kérni, hogyan jöhet be hozzánk áru. Egységesen nem jöhet be több termék Kínából, mint amennyit a Kína-Európai Unió szabályozás megszab. Tehát, hogyha hozzánk be akarnak többet küldeni, tehát el akarnak nálunk többet adni, akkor másuk kevesebbet kell, hogy eladjanak. Tehát ezt talán így tudnám érzékeltetni a különbséget.
Jó, van kérdésetek?
Engem érdekel, hogy hogy folyik ez a kutatói tevékenység, amit te csinálsz, bocsánat, egezlek.
Nyugodtan, természetesen, tehát, köszönöm
hogyan
szépen.
Hogyan jutsz az adatokhoz, honnan?
Igen, én, ahogy említettem, leginkább az Európai Parlamenttel foglalkozom, de hát azon kívül más témákkal is, inkább politikai jellegű együttműködéssel, azzal a kérdéseivel. Az Európai Uniónak ma már, az Európai Uniót ma már sokkal könnyebb kutatni, mint korábban az internet segítségével, hiszen pontosan azért, mert úgy érzékelik az Európai Unió vezetői, intézményei, hogy, hogy elveszíti azt a lendületét, azt a pozitív attitűdöt a lakosság, ami korábban a 60-as években még jellemezte ezt az együttműködést, ezért nagyon-nagyon igyekeznek azt megvalósítani, hogy a nyilvánosság minél szélesebb legyen. Tehát ma már az interneten mindent meg lehet szinte találni. Most én, amikor egy-egy kérdést elkezdek vizsgálni, például utóbbi időszakban megnéztem, hogy az Európai Parlamenten belül és az Európai Unióban, az európai parlamenti választásokon az euroszkeptikus pártok előre törtek, és a korábbiakhoz képest jóval több képviselőt tudtak küldeni. Ugye akkor ennek az egyik része, hogy megnézi az ember a választási eredményeket, levon belőle tapasztalatokat, megnézem a pártoknak a honlapját, hogy pontosan ők mit gondolnak, és a harmadik eleme, hogy belehallgatok, bele lehet hallgatni az Európai Parlament plenáris üléseinek és a bizottsági üléseinek is a szó szerinti, tehát gyakorlatilag felveszik, van egy ilyen európai parlamenti televízió, amin meg lehet keresni, bele lehet hallgatni a plenáris ülésnek az anyagába, és ott úgy oldják ezt meg, hogy bármelyik nyelven, tehát rá kell kattintani, és bármelyik nyelven a szinkron tolmácsolást rögtön lehet hallgatni. Tehát ez a harmadik lehetőség, hogy megnézem, hogy az adott képviselő egy-egy érdekesebb, számomra érdekesebb kérdésben hogyan szól hozzá, mit mond el a plenáris ülésen. És akkor ezekből vonok le mondjuk egy cikk elejéig tapasztalatokat. De a különböző, a korábbiakban például foglalkoztam azzal, hogy mi az, hogy gazdasági kormányzás. Ugye meghirdette a válság nyomán az Európai Unió, hogy előre kell jelentősen lépni a gazdasági kormányzás területén. Itt is egyrészt meg lehet nézni, el lehet olvasni a hivatalos dokumentumokat, tehát amik megjelennek. Meg lehet nézni, hogy például a parlament mennyiben befolyásolja ezeknek az elfogadott szövegeket, és azt vizsgálom, hogy mondjuk a különböző pártok, a parlamentben működő különböző pártok mennyiben különböző álláspontot foglalnak, melyik párt milyen kérdésre helyezi a hangsúlyt. Ugye a parlament az nem nemzetállamonként ülnek a képviselők, hanem politikai, ideológiai csoportonként, és ezek a politikai, ideológiai csoportok elég érdekesen különböző álláspontokat foglalnak el, és akkor ebből nyilván azt lehet látni, hogy van egy integráció melletti jelentős többségi álláspont, tehát most mindenféle euroszkeptikusnak nevezett, tehát Európai Unió működését megkérdőjelező pártok ellenére, azért a legtöbb szavazás az döntően az európai integráció támogató képviselőktől származik, és addig, amíg mondjuk Magyarországon elképzelhetetlen szinte, hogy a szocialisták együtt szavazzanak a Fidesszel a magyar parlamentben, ez bizony az Európai Unióban 80%-ban így van. Tehát ott nem ez a törésvonal, nem ez az ideológiai harc jellemző, hanem az európai integrációt támogatók és az integrációt ellenzők, vagy az integrációból a saját országukat kiléptetni akaró pártok között van, vagy politikai csoportok között van küzdelem, és azért, hogy a működése jó legyen a parlamentnek, ezért ilyen 75%-ban a néppárt, tehát a kereszténydemokrata, konzervatív pártok, a szocialista, szociáldemokrata pártok, a liberálisok, a zöldek kicsit kevesebb arányban, és mondjuk a baloldali pártok is nagyon sokszor együtt szavaznak. Minden képviselő egyébként szavazhat bárhogy, tehát nincsen olyan frakció, komoly frakció fegyelem, de általában ez a jellemző, hogy együtt szavaznak. Tehát például ezt jelenti az a kutatás, vagy az, amivel én próbálok foglalkozni.
Na, most akkor én azt kérdezném meg, hogy ugye minden évben leosztanak minden országnak pénzt, amit ugye ők elkölthetnek. Most ezt meghatározzák, hogy ebből hány százalékot lehet erre, arra meg a harmadik, negyedik célra elkölteni. Ebben tulajdonképpen politika is lehet, hogy egy országnak épp kevesebb kvótát adnak arra, hogy mondjuk a gazdaságba, a közlekedésbe fektesse be a pénzt. És mondjuk csak példának mondom, ugye lehet eurokonform játszóteret építeni egy 300 lelkes településen, ahol ott az emberek esetleg azon mérgelődnek, hogy ez a 2 millió forintot azt a település más is el tudta volna költeni, mert összesen 2 gyerek van. Tehát ennek a politikai hátterére lennék kíváncsi, hogy valóban működik-e az, hogy azok az országok, mondjuk a volt szocialista országok ne tudják olyan mértékben fejleszteni az iparukat, a közlekedésüket, hanem inkább ilyen improduktív dolgokra költhetik el a kapott pénzt.
Nem. Minden ország saját maga állítja össze, hogy ő mire akarja a támogatást felhasználni, hogyan akarja felhasználni. Nyilván vannak úgynevezett alapok. Tehát azok, amelyek ből lehet pályázattal a pénzeket lehívni. Senki nem kap automatikusan, csak pályázattal, és csak olyan pénzt lehet manapság már kapni, egyetlen kivétel van, majd mindjárt említem, amikor mellé kell rakni övészt is. Tehát csak olyan pályázatokat, csak olyan dolgokat támogat az Európai Unió, amit egyébként az adott ország, az adott terület, az adott régió önmagában szeretne, és ezért valamennyit ő áldoz is, és ezt segíti, hogy ez gyorsabban, hamarabb megvalósuljon, segíti az uniós támogatással. Most vannak kivételek ez alól a szabály alól, ezt egyébként úgy hívják ezeket a, vagy ezt a nagy alapot, amiből ezek az ilyen fejlesztési források megnyílhatnak, ezek az úgynevezett strukturális alapok. Tehát ezeknek ez a nevük. Nyilván, hogy azért van az, hogy Magyarországon infrastrukturális beruházások kaptak mondjuk jelentős támogatást, vagy tudom én, uniós forrásból lett felújítva az operától, vagy a Zeneakadémiától kezdve egy sor ilyen épület, mert az adott ország elsősorban ilyen jellegű pályázatot nyújtott be. Másrészt azt hozzá kell tenni, hogy azért ez egy gazdasági integráció, amelyben azt mondják, hogy a vállalatokat egy az egyben nem lehet támogatni, a vállalatoknak a piac szabályai szerint kell, hogy működjenek, tehát ez egy piacgazdaság. Mert hogyha én egy vállalatot támogatok, akkor a hasonló terméket előállító többi vállalat hátrányba kerül, tehát ezt verseny előnyt élvez az én általam támogatott vállalat, ezt a verseny nem tűri. Tehát ez egy nagyon szigorú szabály, hogy hogy meghatározott támogatásokat, egyrészt ha egy állam akar támogatni mondjuk egy céget, akkor azt bizony nagyon különleges módon előzetesen be kell jelenteni, és nagyon egyértelműen olyan közösségi célokkal indokolni, mondjuk munkahely teremtés, vagy egyéb, amivel esetlegesen ezt a verseny problémát ki lehet küszöbölni. De például a Malév azért ment csődbe Magyarországon, hogy egy konkrét példát mondjak, mert ugye állami támogatást kapott, és ezt nagyon ügyetlenül rosszul kapta meg, tehát nem keresték meg azokat a reális és valós formákat a finanszírozásnál, és a egyik másik légitársaság feljelentette, hogy emiatt, mivel állam jelentős támogatást tett be a Malévbe, emiatt versenyhátrány szenvedés, ezt bizony jóvá hagyták. Tehát
a Wizzair, ugye?
A Wizzair, igen. De mondjuk, ha nem a Wizzair, akkor ugyanígy a Lufthansa, vagy bármelyik másik is megtehette volna. Tehát itt nagyon, azt nem lehet az Európai Uniótól pont ezért elválni, hogy ő egy az egyben cégeket, vagy meghatározott gazdasági szereplőket támogasson. Ugyanakkor arra van lehetőség, és itt mondanám, hogy ugye egyik olyan forrás az a képzés. Hogyha a munkanélküliek képzése, ami az európai szociális alapból történik leginkább, vagy a munkahely megőrzése érdekében végzett átképzés és egyéb képzések, az például olyan keret, amihez nem kell önrész. Tehát ez az egyedüli olyan forrás ma az Európai Unión belül, amely ugye, tényleg az Európai Unió azért támogat, hogy a munkanélküliséget minél jobban visszaszorítsa. Tehát, hogyha olyan formában sikerül mondjuk a kis és, ja, és még egy, hogy ugye a kis és közepes vállalatoknak a támogatása az alapvetően az uniónak egy nagyon preferált területe, hiszen itt foglalkoztatják arányaiban a összfoglalkoztatottak közül a legtöbb embert, tehát kis és közepes vállalatok számára lehet kiírni olyan pályázatokat, ami mondjuk olyasmiről szól, hogy az innovációt elősíteni az adott kisvállalatnál, tehát új gépeket vásárolni. Tehát itt már a verseny nem olyan szigorúan tekintik, de nagyvállalatokat dominánssá tenni egy országban, hogy ő legyen az, amelyik a legtöbbet termeli abból a termékből, ez mindenképpen a versenyszabályokba ütközik. Tehát nem Brüsszel írja elő, hogy alakul 2014 és 20 között, hogy mire akarunk még pályázni, hanem nagyon egyértelműen a magyar kormányok, a mindenkori magyar kormány nyújtja be, hogy ő mit szeretne, és ezt Brüsszelben megnézik, hogy egyezik-e az unió hosszú távú terveivel, és egyezik-e az uniós jogszabályokkal.
Jó, akkor kérdezzetek.
Igen, ezek az elnökségek izgatnak egy picit, hogy minek alapján fél évig irányít egy ország, aztán továbbadja, de mi van, ha nem jól teszi a dolgát, vagy ha jól teszi a dolgát, vagy minek alapján válasszák ezt ki? Mert mi magyarok, mint új tagállam, elég hamar kerültünk ilyen helyzetbe.
Így van, ez egy kicsit annak is köszönhető, hogy Magyarországot tekintették itt a rendszerváltás egyik ilyen lovasának, hogyha...
Csalódtak bennünk.
Hát igazából ez egy ennél bonyolultabb a kér, hogy ilyen egyszerűen igennel vagy nemmel tudnék rá válaszolni, is a válasz. Tehát visszatérve az első kérdésre, még az 50-es évek 52-53-ban szembesültek azzal az akkori hat ország, hogy jó, kialakítottak egy intézményrendszert, de mondjuk a minisztereknek a rendszeres üléseit kivezesse. És ekkor a legelső szerződés találta azt ki, hogy rotációban minden tagállam fél évig vezeti az adott ülést igazából. És ebből lett az elnökség. Tehát ebből a technikai jellegű szituációból. És végül is kialakult az a rendszer, amely ugye most már 14 évente kerülhet sor egy-egy országra. Ezért lett komolyabb súlya a fél éves elnökségnek, mert majd 2011-hez képest 14 év múlva kapjuk meg újra ezt a lehetőséget.
Tehát ez ABC szerint?
Igen, általában az úgy szokott, ennél egy kicsit bonyolultabb, elvileg ABC szerint, mégpedig úgy, hogy minden ország leírja a saját nyelvén az országának a nevét, és aztán ezt beteszik a latin ABC, az angol ABC-t használva. Tehát ezért van az, hogy Finnországot, mivel ők ugye Suominnak hívják magukat, egészen hátul találjuk. Tehát, de nem csak ez volt most 2003-ban döntötték el, illetve hát 2002-ben az úgynevezett nizzai szerződésbe írták le azt, hogy milyen sorrend legyen viszonylag hosszú távra, ezt általában 15-20 évre előre meg szokták adni, hogy milyen országok következnek egymás után. Itt az volt a belső logika, hogy pont azért, mert fél év nagyon kevés. Fél év alatt egy ország sem nagyon tud mit elérni különösebben, főleg, hogy neki azért ilyen technikai funkciója van elsősorban, hogy vezesse az üléseket, hogy kialakították azt a rendszert, amit úgy hívnak, hogy trojka. Tehát a jelenleg az egyik balti állam tölti be ezt a fél éves időszaknak a vezetését, és a következő ország és az ezt megelőző ország együtt alkotott programot erre a másfél évre, amiből mindenki egy kicsit azért a számára fontos részt igyekszik megjeleníteni, de az ügyeknek a 70%-a azért fél évnél jóval hosszabb ideig tart. Tehát ebből adódóan azt lehet mondani, hogy átvesz egy elnökség meghatározott ügyeket, ha sikeresen működik, akkor ebből van, amit le tud zárni, el tud jutni odáig, hogy megszülessen a döntés, vagy pedig továbbadja a következő elnökségnek. Most ez még veszítette egy kicsit az utóbbi 5 évben az mondjuk úgy, hogy a korábbi presztízséből, azzal, hogy megjelent két olyan pozíció, egyrészt a kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő, elég csacsi neve van, mondjuk úgy, hogy az unió külügyminiszter asszonya, ő a külügyminisztereknek a tanácsát már ő vezeti. Tehát ott már nincs ilyen szerepe, nincs kiemelkedő szerepe az elnöki pozíciót betöltő országnak, és ugye a állam, illetve kormányfők csúcs találkozói, ezt úgy halljuk emlegetni, hogy Európai Tanács. Tehát akkor negyed évente, vagy most már azt lehet mondani, hogy két havonta Brüsszelben összeülnek a tagállamoknak az első számú vezetői. Ennek az ülését is, ugye most éppen lengyel elnöke lesz, Tusk személyében, ő vezeti az ülést. Tehát nem az a litván politikus, aki most egyébként miniszterelnöke Litvániának, hanem Tusk fogja vezetni ebben a fél évben ezeket az üléseket. De azért van jelentősége. Ugye 2011. januárjától júliusig töltöttük mi be ezt a pozíciót. Magyarország három nagy célt tűzött ki maga elé az egyéb ügyek mellett. Az egyik nagy cél volt az, hogy elfogadják a Duna stratégiát, ez sikerült, ami azt jelenti, hogy nem csak azok az országok együttműködnek, ahol keresztül folyik a Duna, hanem azok az országok is speciálisan együtt kell, hogy működjenek, amely országok kötődnek a dunai vízgyűjtő területhez, tehát Csehország is részt vesz ebbe, és a többi. Tehát ez mindenképpen pozitívum volt. A másik a Roma stratégia. Köszönöm szépen, amit szintén elfogadtak, tehát hogy a minden országnak ki kell dolgozni egy olyan koncepciót, oktatási, foglalkoztatási koncepciót, ami hozzájárul, hogy a romák, a cigányok felzárkózhassanak a társadalom többségéhez. Most ez azért elfogadták a stratégiát, de nem túlságosan működik, ezt azért tudjuk mindannyian. A harmadik a horvát csatlakozási tárgyalások lezárása. Itt pekhesek voltunk, mert tényleg lezárultak a csatlakozási tárgyalások, de végül is a lengyelek időszakába írták alá a dokumentumot. Tehát egyik oldalról azt lehet mondani, hogy a magyar elnökség a napi ügyek vitelében nagyon jól teljesített. A másik oldalon az a politikai problémák, amik ugye a 2010-es váltás után ugye az új alaptörvény megszületése, és a különösen az is, de ennél sokkal jobban irritálta az Európai Uniót az a médiatörvény, ami szintén ekkor született, ez negatív politikai hullámokat vetett az Európai Unión belül. Ugye ez az, amikor Orbán Viktortól nagyon, nagyon egyértelműen egy nagyon erőteljes nyugati kiállást vártak, és ugye nem igazán ez jött be 2010 májusától. Tehát ez egy kicsit egy ilyen, ennek voltak azok a következményei, hogy az Európai Parlamenten belül is napirendre került Magyarországnak a különböző ilyen egyoldalúan, vagy csak a akkori parlamenti többség által elfogadott és a kisebbségi véleményt mindenképpen figyelmen kívül hagyó törvényei. Ugye mondtam, hogy az Európai Unióban nagyon fontos a konszenzus, tehát hogy a kisebbség is megjeleníthesse a saját véleményét, és ugye ez az, ami itt sérült. Tehát érdekes ez az elnökségi funkció. Kicsit minden ország, aki éppen betölti, többet szeretne, de gyakorlatilag ilyen technikai, koordináló szerepe van. Abban van szerepe, hogy milyen kérdéseket helyez előtérbe, és milyen kérdéseket tesz egy kicsit félre.
Akkor lehet, hogy én is kisebbségnek számítok Görögország kapcsán. Hát én úgy gondolom, hogy Görögország az csak egy kolonc, és az is marad, illetve kicsit hozzáfűzném a mediterrán országok lakosságát, tehát az a mentalitás ugye az ott nem fog megváltozni. Egy északi, nézzük ugye a svédeket, finneket, ugye ha jól tudom, mind a ketten bent vannak az Unióban, meg mondjuk Dánia, ugye ott más az embereknek a mentalitása, tehát ez az észak-dél probléma, ez gondolom megmarad, illetve hát amikor egy görög buszsofőrnek a fizetése havi 2500-3000 euró volt, akkor az Európa Unió vezetői, pénzosztói mit csináltak?
Ez egy jó kérdés.
Meg hadd egészítsem ki, mert ma, bocsánat, ne haragudj.
Nyugodtan.
Hogy éppen ma olvastam az amerikaiaknak egy véleményét, hogy ha a görögök kilépnének az Unióból, akkor az sokkal nagyobb válságot idézne elő, mint amilyen volt a 2008-as. Hogy ez mennyire lehet igaz, vagy mennyire kötődik a görögöknek a tevékenysége, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt kifejezni.
Egy laikus szerintem úgy gondolná, hogy jobb, hogyha nem lennének.
Igen, és közben kiderül, hogy nagyon nagy veszélyt okozna nekünk, európaiaknak, ha itt hagyna bennünket, pedig azt hinnénk, hogy jobban járunk.
Ez az a kérdés, amire szerintem a közgazdászok se tudják egyértelműen a választ. Amit én ezzel kapcsolatban érzékelek, az biztos, hogyha arról van szó, hogy pénzek elsíbolása és mondjuk korrupció, ebben a görögök szinte verhetetlenek. Ugye hihetetlen komoly támogatási összegeket kaptak 1982-től, 81-től kezdődően arra, hogy felzárkozzanak, hogy az infrastruktúrájukat fejleszék, hogy ténylegesen ami persze a nyugati turistáknak az érdeke is volt, tehát itt azért ezt látni kell, hogy valamilyen szinten az a elmaradás, ami görög az egyfőeső GDP-ben volt a nyugati államokhoz képest, az csökkenjen. Most ennek egy jelentős részét nem igazán tudták jól felhasználni. És itt nem volt elég szigorú az ellenőrzés, ezért van az, hogy most már viszont túl bürokratizáltan próbálják ellenőrizni, de és még így is vannak értelmetlen felhasználások.
Hát ennyire naív volt mondom így az Európa Unió, hát ők előzőleg nem tudták, hogy a mediterránon hogy mennek a dolgok.
Hát tehát ez fanyagság
volt, vagy trehányság volt, hozzá nem értés.
Nem hiszem, tehát ugye a Franciaország az egyik alapító ország, amelyik azért szintén részben mediterrán, mondjuk ha nem is olyan mértékig, de a mentalitásában biztosan van azért hasonlóság. Vagy Olaszország szintén alapító ország, tehát hogy mondjam, Igazából azt látni kell, hogy ezek a pénzek, amikről mi beszélünk, az a össznemzeti terméknek az 1%-a. Tehát amit befizetőnek a nagy tagállamok, vagy a befizető államok, és amit szétosztanak, az minimális ahhoz az összvagyonhoz, vagy az összgazdagsághoz képest, amivel Európa rendelkezik. Na most, tehát ha így vesszük, akkor ez nem akkora összeg, amekkorát ugye az emberek egyébként gondolnának, mert ugye az nagyon jól hangzik, hogy 142 milliárd, vagy 145 milliárd az Európai Uniónak az éves költségvetése, tehát 145 milliárd euró az éves költségvetés, ezt azért ugye a mi fejünkben nehéz lefordítani, meg értelmezni, de ez az össznemzeti terméknek, tehát a úgynevezett GNP-nek összesen 1%-a. És 99% meg az adott országé, az adott, ebből nyilván ez, ennek egy, nem minden részét osztja fel az állam, mondjuk ebből egy 60%-ot oszt fel valamilyen szinten az állam, és a többi meg ugye más gazdaságnak a másik szereplőit illeti. Tehát ezek a támogatási összegek, ezek végső soron egy-egy ország szempontjából jelentősek lehetnek, ugye Magyarországon is a GDP-nek a tavalyi év folyamán a 6%-át kaptuk az Európai Unióból, de össze-európai szinten nem olyan mértékű, léptékű, ami miatt ilyen nagyon-nagyon azt lehetne mondani, hogy hú, hát milyen buták voltak, hogy nem figyeltek eléggé. Egyébként a válság volt az, ami ezt az egész helyzetet kirobbantotta, ebben az amerikaiak voltak elsősorban sárosak, és az a globalizáció, amiben kapcsán a világ minden része összefonódik, egy nagy-nagy hálót alkotva, és hogyha ez valahol a dominó eldől, akkor dől utána a többi is. Sajnos.
És hogyha maradjunk annál 2500-3000 eurót keres egy buszsofőr, tehát ezt az Európa Unióban tudták, hát ezt egy egyszerű mezei halandó is fel tudja fogni, hogy hát ez így nem működhet.
Hát persze mihez képest? Mert hogyha megnézzük, hogy egy német buszsofőr mennyit keres, ahhoz képest a görög nyugodtan panaszkodhatott, hogy keveset keres. Tehát igazából az ott volt a gond, hogy a
hát nem szabad, nagyon... 3000 eurót keres egy Hamburgban tömegközlekedési buszon dolgozó sofőr.
Hát én nem vagyok, nem tudom. Tehát én ezt, ennek az adatát nem tudom. Egy biztos, hogy abból a szempontból kétségtelen volt a pénzügyi világnak komoly felelőssége, hogy 2000 és 2007 között nagyon-nagyon sok pénz jelent meg a piacon viszonylag olcsó hitelekkel. És ugye minden ország elkezdte ezeket a hiteleket fölvenni, nem gondolva azt, hogy későbbiekben esetleg milyen problémákat vethet fel ez a helyzet. Tehát itt tényleg azt látjuk, hogy a görög kormányok, mert ugye a kormány mindig abba az irányba mozdul el a legtöbb esetben, ami ugye biztosítani tudja, hogy majd a következő időszakban is kormányon maradhassak. Tehát a görög kormányok gyakorlatilag elég jelentős pénzeket, fedezet nélküli hiteleket vettek fel, és elég jelentős pénzeket kiálmoltattak a lakosság széles köreibe, ugye a 14. havi fizetés és a többi. Most akik ismerik jobban a görög helyzetet, azok mondták, hogy azért erre valamilyen szinten szükség volt, mert hogy egyébként a korábbi időszakban meg komoly elmaradása volt életszínvonal szempontjából a görög lakosságnak. Tehát ha nem is ilyen mértékben, de valamilyen módon ezt kellett kezelni, hogy ne menjenek külföldre, hogy maradjon otthon munkaerő és a többi. Hogy kilépjen-e a Görögország az euróövezetből, és hogy ennek milyen következményei lennének, hogyha ugye most megint fönnáll ez a lehetőség, hiszen január 25-én választások lesznek Görögországban, és pillanatnyilag úgy tűnik, hogy az a párt nyeri a választásokat, amelyik leginkább nem az Európai Unióból szeretné kivinni Görögországot, hanem az euróövezetből, hogy visszajöjjön a drachma, és nagyobb szabadságot kapjon a kormány, mindenkori kormány arra, hogy a fiskális és a monetáris politikáját, tehát a pénzügy politikáját, a saját nemzeti bankjának a politikáját megszabhassa. Ebből a szempontból ugye egyrészt nagy kérdés az, hogy tényleg a Syriza-nak nevezett párt tud-e kormányt alakítani. Hiába nyeri meg a választásokat, nem biztos, hogy kormányt tud alakítani. Másrészt pedig most már azért Tsipras ennek a pártnak a vezetője is egy kicsit visszalép, és most már nem azt akarja csak, hogy egy kicsit tárgyalják újra azokat a szigorú feltételeket, amivel megkapták ők az Európai Központi Banktól meg az IMF-től a hiteleket. Tehát nem biztos, hogy ki akarná vinni az euróövezetből, mert tényleg ez a közhangulat, amit említettél, hogy ha hirtelen kilépne az euróövezetből, az azt jelentené, hogy behozná a drachmát, azt hihetetlenül le kellene értékelni, és egy államcsőd keletkezne, ami viszont magával rántaná mondjuk akár az Európai Központi Bankot is, amely megvásárolta a görög államadósságot a kereskedelmi bankoktól, tehát az egy hihetetlen nagy válságot idézne elő Európában.
Na de hát ehhez is ész kell, nem? Hogy egy olyan országnak az állampapírjait megvegye egy bank, amelyik tulajdonképpen Ford hátán van a pénzes zsákja.
Ez igaz, de ugyanakkor, ha meg nem teszi meg, akkor meg az egész Európai Unió kerül olyan mély válságba, amiből nem tud kilábalni.
Hát én nem értem, hogy miért, ha én az Egyesült Államok lennék, akkor biztos azt súlykolnám, amit most mondta, hogy a görögöknek nem szabad kilépni, már csak azért is, hogy az a jó nagy súly, az hagy húzza csak az európaiak hajóját, mert akkor ők könnyebben tudnak elvitorlázni mellettünk. Hát nem értem azt, hogy egy olyan ország, amelyik képtelen önállóan meglenni, annak a nem megléte egy unióba, az lehet, hogy egy évig a pénzpiac úgy reagál, mert az sem mindig a pénzpiaci normák szerint működik, hanem azt is lehet kavarni jobbról-balról, ha jó nagy, több jó nagy pénzt mozgató csoport összeáll, ugye, akkor a pénzpiac se úgy működik, ahogy kellene, tehát valószínűleg ilyen hatás van, de az tartana egy évig. De egy év múlva az a havi 100-200-300 milliárd euró, az nem beleszóródna a tengerbe, hanem kapnák azok az országok, amik esetleg ténylegesen jól fel tudnák használni, nem?
Igen.
Nézd meg, bocsánat. De például a másik oldala, hogyha az oroszok csődbe mennek, akkor azok is veszélyt jelentenek ránk, mint Európai Unióra, vagy európai országokra, és azt meg már végképp nem értem, hogy miért húznak ők magukkal bennünket.
Na, nem vagyunk közgazdász, kezdjük itt.
Nem is közgazdaságilag érdekeles, hanem egyszerűen az, hogy rosszabb léthelyzetbe kerülünk, tehát nem a forintunk vagy a bankbetétünknek a védelmébe kérdezem elsősorban, hanem mint állampolgárok vagy európai emberek nehezebb helyzetbe élhetünk vagy kerülhetünk.
Nézzük először a görög helyzetet egy pillanatra még. Ugye, ami egyértelműen lehet érzékelni, hogy itt nem arról van szó, hogy az amerikaiak sugalnák, hogy bent kell hagyni a görögöket. Ezt, hogyha megnézzük, ezt elsősorban Angela Merkel sugalja. És ő az, aki most nagyon markánsan, és az Európai Uniónak a vezetői azok, akik szeretnék, hogy benn maradjon. Pontosan amiatt, amit mondtam, hogy olyan mértékben fonódott össze a gazdaság, most, hogyha megnéznénk, hogy Görögországban hány német leányvállalat van, akik ott dolgoznak, és a többi, hány olyan, ha megnézzük, hogy az ott lévő szállodáknak kik a tulajdonosai. Most lehet a leghétköznapi szituációkat elképzelni, akkor azzal találkoznánk, hogy bizony a döntő többségének nem görög a tulajdonosa, hanem ahogy nálunk is, ugye a multinacionális cégek, meg a multinacionális nagy bevásárló központok, tehát ez olyan mértékben áthatja a világot, hogy ma már arra azt mondani, hogy ez a termék, vagy ez a cég, csak és főleg, hogyha a cég a tőzsdén van, csak és kizárólag magyar, ez egyszerűen képtelenség. Hiszen tudjuk jól, hogy akkor tekintik magyarnak a terméket, hogyha mondjuk a termékben lévő munka, illetve a feldolgozottság aránya az mondjuk legalább, vagy eléri az 50% körülét. Tehát itt összeszerelik, és az alap dolgoknak is körülbelül egy 30-40% Magyarországon készült. De hát tudj, ez minden itt így van. Tehát egyszerűen ebben a globalizált világban én is úgy látom, hogy elsősorban az Európai Unió érdeke az, hogy az euró megpróbálják olyan módon stabilizálni, hogy akik már bent vannak, most az más, hogy jogilag pillanatilag nincs is jogi lehetősége Görögországnak kilépni, tehát a szerződés ilyen lehetőséget nem biztosít, hogy akik bent vannak, hogy megpróbálják az együttműködéssel megóvni. És azok, amikről itt beszéltünk, hogy 13. havi fizetés, meg 14. havi fizetés közalkalmazottaknak, meg a nyugdíjakból meghatározott, tehát ott úgy hozták meg a döntést, hogy meghatározott nyugdíj felett elvettek nyugdíjat, tehát a kis nyugdíjasok nyugdíjához nem nyúltak, de a jó nyugdíjat kapóknak egy jelentős részétől elvették, a nyugdíjuknak egy meghatározott részét. Ezek bizony elég olyan mellbevágó döntések voltak, amivel megpróbálják rendbe tenni a görög államháztartást, és megpróbálják segíteni, hogy Görögország mégiscsak kilábaljon ebből a válságos helyzetből. Ugye Oroszországgal kapcsolatosan azt látni kell, hogy Közép-Európában, de még mondjuk a németeknél nem olyan mértékű, de a közép-európai államok energiaellátásában a szlovákoknál, részben a lengyeleknél, nálunk, bolgároknál 70-80%-ban orosz energiával gazdálkodunk. Tehát, hogyha Oroszország becsődöl, akkor ennek az lesz a következménye, hogy például ezeknek az országoknak az energiaellátása nagyon komoly válsághelyzetbe kerül. Tehát ezért igazából senki nem akarja, hogy Oroszország teljesen becsődöljön. Olyan nyomást próbálnak Oroszországra gyakorolni, hogy a nagyhatalmi ambícióit próbálja feladni, az, hogy újra megcsinálja a régi Szovjetuniót, tehát hogy más formában, de újra megcsináljon egy ilyen nagyhatalmi bázist, és amire próbálják rávenni, az utóbbi 5 évben hihetetlen mértékűen kezdett el fegyverkezni. És rengeteg pénz ment ugye a hadiparba, hogy ezt megpróbálják visszaszorítani.
Nekem van egy olyan gondolatom, hogy ez az olaj árcsökkenés sem véletlen.
Ez
egy politikai fegyver.
Ez így
az
van.
Oroszok ellen.
Ez pontosan erről szól, de persze azt is látni kell, hogy ezzel a politikai, gazdasági fegyverrel nem csak az oroszok járnak rosszul, hogy így mondjam, hanem például Norvégiának is komoly gondokat okoz, amely Nyugat-Európa energiaellátásában nagyon komoly szerepet játszik. És az Egyesült Államoknak is most már kezd problémát okozni.
Mert a palagáz kiment őket, meg a lengyeleket.
Nem mentik ki igazából őket, mert a palagáz előállítása nagyon drága. Tehát ha nagyon alacsony az egyéb nyersanyag forrás, akkor ki és miért fizetné meg a drágább palagázt? Tehát ez azért egy nagyon, minden ilyen az azért kétes, vagy kétélű fegyver, inkább úgy mondanám. Tehát bizonyos szintig ezt lehet folytatni, de előbb-utóbb azért a Szaúd-Arábia és a többi OPEC állam is azt fogja mondani, hogy na most már meg kell, hogy álljunk. Most pillanatnyilag azt lehet látni, hogy hirtelenjében tényleg részben annak, hogy azért az energiatakarékosság azért megindult, nem csak Európában, másutt is, részben a válság miatt is kevesebb energiát használnak fel az államok, amikor recesszió van, mint amikor jelentős fejlődés. Tehát mindezek következtében tényleg az olajár csökkenése az nagyon jelentős, de ez sajnos én úgy gondolom, hogy lassan be fog állni és megszűnik. Mm-hmm.
De politikai fegyver, ugye?
Politikai fegyver, igen. Politikai fegyver.
Jó, kérdezzetek.
Én a szkeptikus dologra szeretnék, hogy amikor beléptünk, akkor mindenki nagyon boldog volt, meg nagyon lelkes volt, hogy hú, de jó lesz nekünk, és hogy minden csupa jó lesz, és helyette pár év múlva azt tapasztaltuk, hogy nem jobbak a dolgok, hanem rosszabbak. Semmi nem megy, leállt az ipar, megszűnt minden. Erőszak, legalábbis úgy éreztük, hogy erőszak pályán vagyunk, kényszerpályán, olyanok történnek fölöttünk, ami árt nekünk, és egyre rosszabb nekünk. Uh-huh. Hogy ezt te hogy látod, és így van-e, vagy rosszul látjuk?
Talán nem is 2003 volt az, amikor ilyen nagyon reménykedtünk abban, hogy hú, minden jó lesz, hanem talán a rendszerváltás környékén, hogy majd 10-15 év alatt utol lehet érni az osztrák életszínvonalat. Akkor volt még egy ilyen nagyon jelentős hullám, illetve hát persze az uniós csatlakozás kapcsán is volt egy ilyen túlfűtött várakozás. Ráadásul a csatlakozással kapcsolatos kampány hihetetlenül rossz kérdésekben, rossz irányokat mutató kampány volt, nagyon-nagyon tehát olyan dolgokat hangsúlyozott, amit lehetett tudni, hogy ezek illúziók, ezek így nem működnek. Na most, hogyha megnézzük, hogy ténylegesen rosszabbul élünk-e, mint előtte, vagy nem, ugye az ember mindig a negatívumot sokkal inkább elfogadja, vagy sokkal inkább úgy gondolja, hogy ez a helyzet, és ami előnyt tud nyújtani az Európai Unió, az természetes. Ami meg valamilyen szinten hátrány, azt viszont kimondottan negatívan éljük meg. Ugye az európai együttműködés az azt mondja, hogy van egy nagy piac, ezen a nagy piacon te szabadon bármilyen szinten részt vehetsz, szereplője lehetsz, stb. Sajnos a magyar vállalatok egy jelentős hányada igazából nem alkalmas, hogy erre a nagy piacra kilépjen. Sok ok miatt markánsan tőkeszegények, talán ez a legnagyobb probléma. Probléma egyértelműen az is szerintem, hogy a vállalkozásokat mondjuk az állam úgy kellene, hogy segítse, hogy egy sokkal kiszámíthatóbb szabályozási rendszer kellene. Tehát a adózásban, egyébben a nyugat-európai országokban fél évente nem szoktak adótörvényeket módosítani, és van egy kiszámítható jogi háttér, tehát én pontosan tudjam, hogy mikor, milyen dolgokat kell az állam számára befizetnem, stb., nem pedig egy ilyen hektikus gazdaságpolitika. Ez már 2010 előtt is így volt, tehát ez nem csak most az utóbbi három évnek az eredménye. És igazából azt senki nem ígérte, meg nem is volt lehetséges, hogy akkor mi most az uniós tagsággal kapásból nyugat-európai színvonalon élünk, pedig az emberek jó része ebben reménykedett.
Épp mondtad az előbb, hogy Görögországból gyorsan fel akarták zárkóztatni, adtak neki 3 zsák pénzt.
Ez így igaz, most amikor 10 ország lép be, akkor már nem lehet 3 zsák pénzt adni, akkor már a 3 zsák pénzt 10 felé kell osztani. Tehát alányaiban még kevesebbet kaptunk, mint a görögök. Ugyanakkor azt is látni kell, és ezt elől szoktunk megfelelkezni, bár óriási táblák hirdetik az országban mindenütt, de ez valahogy mégsem tudatosul bennünk eléggé, hogy az infrastruktúrális beruházásoknak a 95%-a uniós forrásból is, vagy uniós forrásból, döntően uniós forrásból valósult meg. Tehát ezt úgy természetesnek vesszük, hogy hát Istenem, az iskola megújult, hogy az egészségügyi felépült néhány új kórház. Ugye én most pont Pécset élem meg azt, hogy a 70-es években épült kórház, ez a totálisan csak a vázát hagyták meg, és tudom én hány, 6 milliárd, 5 milliárd forintból teljesen újjáépítik a nagy kórházat. Tehát ezek olyan, úgy tűnik, hogy ez úgy jár nekünk, ez úgy természetes.
Csak semmi nincs a gazdaságban.
Azt mondtam az előbb, hogy a gazdaságban nem lehet egy az egybe befektetni. Itt lenne a mindenkori kormánynak az a feladata, hogy olyan ösztönző rendszert, a szabályok adta lehetőségekhez képest olyan ösztönző rendszert dolgozom ki, amely segíti, hogy a gazdaságba folyjon pénz. Mindenki meg volt arról győződve, a politikai elit egy csoportja meg volt arról győződve, hogyha a személyi jövedelem adót mondjuk ilyen mértékben lecsökkenti, hogy 16%-ot kell mindenkinek fizetni, akkor majd a gazdagok az itt felszabaduló, meg a társasági adót csökkentik, az itt felszabadult összegeket majd befektetik. Na most nem fektették be.
De szerintem ők is tudták akkor, hogy ez nem igaz, csak ezt beadták a jó népnek.
Hát én még el is hiszem, hogy reménykedtek benne, hogy ez így fog működni. Én még ezt nem is vonom kétségbe, hogy volt egy ilyen, hogy ez majd felpörgeti, meg felpörgeti az, hogy csökken, ugye a középrétegeknek is csökkent azért, vagy a felső középrétegnek is csökkent az adója, hogy ez majd felpörgeti a fogyasztást, és a fogyasztás felpörgeti a gazdaságot. Tehát egy az egybe az nem úgy működik, mint a rendszerváltás előtt, hogy a kormány kitalálja, hogy én ide építek egy ilyen üzemet. Ezt egyrészt a kormánynak nincs rá pénze, másrészt meg nem is engednék az uniós szabályok.
Tehát ez akadályoz minket, olyan hátrányban
de nem van. Akadályoz, mert egyébként meg, hogy mondjam, ettől függetlenül jöhetne, de nem jön. Tehát jöhetne
nem
be a tőke.
Nem meg neki, de hozzá.
Tehát, és azért valamennyi jön is, ha nem is olyan léptékű, mint a korábbi időszakban.
Mert én úgy
de megy is, így van.
Úgy érzékelem, hogy túltermelési válság is kezd lenni a nyugaton, és nincs már mibe befektetni, nincs már mit termelni, nincs már mit gyártani. Tehát nem hát, lehet most már nagyon fölfelelni.
Ezért romlik az áruk minősége.
Hát ez ennél egy megint egy kicsit bonyolultabb, mert hogy túltermelési válság lenne, mihez képest van túltermelési válság? Tehát nyilván, hogy a fogyasztás determinálja azt, hogy mit tudom én, mennyi autót állítanak elő. Nyilván, hogyha egy meghatározott létszám, egy meghatározott számú autó nem fogy el, akkor az a vállalat elkezdi jelentősen visszaszorítani az autóit. És itt most megint nem lehet csak Európáról beszélni. Tehát ez az a globalizációs világ, amit látnunk kell. Tehát én úgy gondolom, hogy egyáltalán nincs túltermelési válság, csak nagyon rosszak az elosztások a nyugati világ, vagy a gazdag világ, meg a szegény világ között. Tehát egy sor probléma van, és mindig is lesznek problémák, és egyre súlyosabb problémák lesznek. Ez kétségtelen tény. De hogyha most ugye az előzőekhez visszatérve, hogy hogyan állnak az egyes országok, az azért valahogy elkerüli a figyelmünket, hogy az egyik legelőbb két nagyon eladósodott állam van ma a világon, az egyik Japán, ami Magyarországon ugye most 80% körüli, 76-80 különböző adatokat lehet olvasni, az államadóssága az a nemzeti GDP-hez képest. A Japánban 250%.
De ilyenben vannak a saját fizetőeszközökkel.
Kétségtelen, hogy részben, de ettől még ez probléma. Tehát ez és a másik az Egyesült Államok, ahol szintén 150% fölötti. Ott viszont a kínaiak meg az európaiak finanszírozzák az Egyesült Államokat. Tehát ezért sem olyan egyszerű ez a kérdés.
Neki meg a háborúra ment el a pénz.
Hát elsősorban igen.
Fegyverkezésre
azért a legjobban viszi. Tehát visszatérve, hogy mit várunk és mit gondolunk az Európai Unió hatásáról, az szerintem egy csomó olyan ábránt fogalmazódott meg, amit aki ezzel foglalkozott, tudta, hogy az így nem így valósul meg. Az viszont igen, hogy például szabadon utazunk. Hát ugye mi mindannyian megéltük azt, hogy útlevél nélkül, vagy hogy milyen volt az, amikor határon ellenőriztek, stb. Most azért a román határ, meg a szerb határ, meg az ukrán határ kivételével ténylegesen vagy személyazonossági igazolvánnyal, vagy teljesen szabadon közlekedhetünk.
Ez kis vigasz ahhoz képest, hogy azt látjuk, hogy nem boldogul az ország, és nem látjuk a kiutat. Mert ez egy álszent dolog volt, hogy na szabad a verseny, nyugodtan gyártsatok, aztán majd összemérjük. Akkor a hátrányban voltunk, annyira nem volt pénzünk, annyira fejletlen volt minden, hogy abszolút esélytelenek voltunk. Mintha egy Góliátot összeengednek, és előre látják, hogy ez meg fogja.
Sőt, hát úgy volt, hogy bocsánat.
Ez sem igaz így, mert azért vannak nagyon sikeres magyar kis cégek, kis és közepes cégek.
Meg eszköz bejött, tehát bocsássunk.
Nyugodtan, persze.
Például én voltam egy olyan vizsgálaton, a Péterfi Kórháznak van egy részlege, ami Európa színvonalú, maga a gépektől kezdve az épület, a város, tehát mintha nem Magyarországon járna. Korábban ilyenek nem voltak, vagy én emlékszem rá, hogy 89-ben még az országban Budapesten egyetlen egy emeri gép volt. Most, hogyha megnézzük, akkor azért az más kérdés, hogy annyit várunk rá, mint annó, hogy miért ebbe nem akarnék belemenni, de egy csomó minden bekerült ide az országba, vagy élelmiszerbe is, vagy bevásárló központok, meg egészen másképpen élünk, mint mielőtt az Unióba bekerültünk szerintem, mert azért ennyi sok minden nem volt.
Bocsánat, én is beleszólok egy picit. Azt hiszem, hogy az Ági azért hangsúlyozta, de én azért kiemelném, hogy két dolgot kell elkülöníteni. Egyik a rendszerváltást és az azt követő éveket, és a másik ugye az uniós belépést és az azt követő éveket. Nagyon sok minden történt a rendszerváltást követően, ami meghatározza a mai napjainkat is, a mai napunk gazdaságát is, de nem az uniónak a következménye. Az uniós belépés az ugye már a rendszerváltást követően majdnem 15 évvel történt, 10x
évvel,
és az pont az első időszak volt az, amikor ugye azt mondhatjuk, hogyha így globálisan beszélünk, hogy Magyarország elveszítette a gazdasági hátterét, eladták el, kutyavetyélték, az pont nem már az uniós belépés következménye volt, erről nem szabad megfeledkeznünk, hanem az azt megelőző időszaknak, a kormányzatainak és az ott lévő politikai hatalmaknak a játszmája és dolga volt. Az unió, mire elértünk az unióba, ezek mind már lefutottak. És nem szabad összekevernünk ezt a kettőt. Én azt hiszem, hogy az unió az nagyon sokat adott pont ebben a szabad szabad mozgás terén, az, hogy bárhol lehet munkát vállalni, szabadon lehet
tanulni,
lakóhelyet, függetlenül unión belül elhelyezkedni. Tehát nagyon sok mindent adott. De mi most összekeverjük azzal, hogy előtte mi történt. A másik nagyon izgalmas, amit én így megjegyezni, hogy ugye senki nem tudta, hogy egy szocializmusból hogyan lehet átnavigálni egy országot a kapitalizmusba. És hogy el lehet-e jutni úgy kapitalista világba, hogy nem megy keresztül az ország azokon a fázisokon, ezt Ági biztos sokkal jobban el tudja mondani, mert történész is, tehát nem megy keresztül azokon a fázisokon, amin a kapitalista világ évszázadok alatt keresztül ment, míg építette a kapitalizmust, akárcsak a tőkefelhalmozást nézem. Tehát ilyen alapvető dolgokat mi ebbe hogyan jutunk át, és ezt senki nem tudta, hogy ez a pár ország ezt hogy fogja tudni áthidalni, hogy
vagy
tud
a
átmenni,
és
a demokráciát, és hogy tudja megtanulni, és ezek mind ezek következményei szerintem.
Így van, tehát ezt akartam mondani csak.
Tehát ezért mondom, hogy nem veszem el a kenyerét, de
ugye
csak a fizetését.
Nyugodtan, ugye ahol megfeledkezünk, hogy 1989-hez képest, mondjuk 94-re Magyarország jobban visszaesett, mint a nagy gazdasági válság alatt. 70%-ára visszaesett a GDP meg minden egyéb szempontjából. És akkor onnan kellene magunkat újra valahogy feltornázni, ami egy bonyolultabb, nehezebb körülmények között szabályozó rendszer szempontjából egy sokkal kötöttebb szabályozási rendszerrel kell valahogy magunkat kihúzni a hajunknál fogva, hogy ennél a képnél maradjunk. Tehát igazából, ha megnézzük, akkor azt lehet mondani, hogy amióta uniós tagok vagyunk, azóta azért jóval kevesebb, tehát ha most összehasonlítanánk ezt a 10 évet, hogy hány új termelőüzem nyílt, hányat zártak be, hány szűnt meg, hogyan, milyen módon, akkor nem ez a 10 év az igazán súlyos probléma, hanem az előző 15 év a súlyos probléma. Amikor ugye a bányászatot teljesen részben okkal.
De te azt mondták, hogy már nem drága
a bányászat.
Korszerűtlen volt, és nem volt rá pénz, hogy miből lehetne felújítani. És ráadásul akkor szintén volt egy ilyen energia áraknak egyfajta esése, mondjuk a szénnek a jelentős csökkenése, vagy az uránnak a jelentős csökkenése annak következtében, hogy elkezdték szétszerelni az atom bombákat, és ott hirtelen felszabadult egy viszonylag nagy mennyiségű nyersanyag, és ugye ez, itt van az a összességében közel 70 ezernyi bányász, akinek a problémája még ma is él valamilyen szinten.
Leszázalékolták őket.
Így, mert hogy azért valamiből tudjon élni. Nyilván, hogy egy bányászt nem lehetett átirányítani.
Nővérkének.
Tehát ezek azok a problémák, ugye egy felfuttatott, rosszul strukturált nehézipar totálisan szétesett. Mondjuk én azt nagyon sajnálom, hogy a könnyűipar is áldozata lett. Tehát azt nem kell,
hát a kínai termékek, azok megölték.
Igen, a kínai piacnak esett áldozatul, mondjuk nem az egyértelmű, de az a világon minden.
Az a világon minden. Hát ugye most, amit lehet látni, hogy a termelő részleg, az kikerül Ázsiába, Indiába, Kínába, ott kezdenek el, hogy úgy mondjam, olyan gyárak, olyan munkások lenni, akik nálunk voltak itt a korábbi időszakban. Ez a térség elkezdett szolgáltatásban gondolkodni, és innovációban, tehát számítástechnika, stb. Tehát sokkal inkább ezek a területek kellene, hogy dominálják. A térséget. Azok az országok, mint Finnország, aki szintén ugyanezt megélte, mert a szovjet piac összeesésével a finn gazdaság is nagy bajba került, de ők hihetetlen mértékben elkezdték a saját oktatási rendszerüket átalakítani, és igazából szolgáltatásban, illetve jó, mondjuk a Nokia az csődbe ment, de hát ez azért természetes, hogy egyik vagy másik nagy cég csődbe megy, de mégiscsak informatikába és egyéb területeken próbálnak teret nyerni. Tehát azt látom én, hogy az a vágy, hogy most újra nagy üzemek legyenek itt Magyarországon, az egy illúzió. Lesznek ezek az autó összeszerelő üzemek, de azért messze nem lesz soha olyan nagyipar, mint amilyen volt mondjuk a 80-as vagy a 70-es
években. Nem is volt, igen, már nem.
De szerintem nem is kéne.
Nem is kéne. Amit még látni kell, ugye az a fajta, hogyha megnézzük, hogy milyen resszúrszok, tehát milyen valami feltételrendszere van Magyarországnak, akkor azt látjuk, hogy a mezőgazdaság itt van, a mezőgazdaság is pont a rendszerváltással egy teljesen más síkra került, ugye megszűntek a mezőgazdasági nagyüzemek, elosztották a földeket apró parcellára, az kiderült, hogy azon nem úgy lehet termelni, nem olyan szinten lehet termelni, nem azt a termelést hozza, ami kell, és amíg nem áll be az új rendszer, addig ez teljes válságban van. Amiért én úgy gondolom, hogy Magyarországnak mégiscsak jó ez az unió, és abban, hogy ugye egy tanuló demokráciában, mert mi tanuló demokrácia vagyunk, van egyfajta kontroll, folyamatos demokrácia kontroll például unió felől, ami azt hiszem, hogy azért nem árt.
Tehát, hogy ne legyen királyság Magyarországon.
Hát mindegy az
hát akármi, hogyha így veszünk, azért megvannak azok a szervei ugye az uniónak, ahova a magyar igazságügyben, magyar rendszerben kihasználva az összes lehetőséget, mégiscsak el tudok lépni, és el tudok menni, és valahol mégiscsak tudom érvényesíteni. Erre számos példa van, ami ugye most tömegesen érint már vissza. Ugye voltak a közalkalmazotti elbocsátások, azt láttuk, hogy az unióba, aki eljutott ugye a megfelelő helyre, az visszakerült, és jogszabályokat.
A bírók nyugdíjazásával
kapcsolatban. A soproni trafikus is nyert a hányai.
Ez a 98%-os különadó kérdése. Tehát van egy számos olyan kérdés, amiben ugye a demokrácia elve alapján azért próbálják teremni. Mondjuk azt, hogy jó indulatúan teremik a mi államunkat és a mi jogi rendszerünket, abba, hogy mit, hogyan kell tenni.
Egyébként, amiről szinte senki nem beszél, az pont a mezőgazdaság mennyivel jól, milyen mérhetetlenül jól járt az Európai Uniós tagsággal most már idéntől. Ezt alig lehet erről olvasni, de gyakorlatilag anélkül, hogy bármit művelne, az, akinek aki bérli vagy tulajdonosa meghatározott területnek, hektáronként kap 60 ezer forintot. És
egyszer kell lekaszálni, és már megkapja a pénzt.
Ez, ezért vannak a nagy föld.
Igen. Hát ez erről szól, hogy ez
de megint nem igényli a munkaerőt. Én azt látom, hogy az emberek vannak bajban, nem tudnak miből élni, nem tudnak mit dolgozni.
Hát egyrészt kellene, hogy igényelje a munkaerőt, mert hogy azért ezeket a földeket, tehát oké, hogy ő kap 60 ezer forintot egy évben, de abból azért nem lehet megélni. Tehát meg is kéne művelnie azt a területet. Az kétségtelen tény, hogy manapság azért a mezőgazdaság jóval kevesebb munkaerőt szív fel. És nem is fog jelentősen megnőni a felszívott munkaerőnek az aránya. Ezért kellene valamilyen módon az oktatásba komolyabban befektetni, és megkeresni azokat a speciális ügyeket. Mondjuk például most azért előkerült, hogy magyarok találták ki az egyik új rendszert, internetes rendszert, ez a Prezi, ez a prezentációs új rendszer, ezt magyar fiatalok találták ki, és megcsinálták azt, amit idáig csak Amerikában hallottunk, hogy egy sufniból milliómosok, sokszoros milliómosokká tudnak válni. Tehát meg kéne találni ezeket a gazdasági lyukakat, amely azért ebben lenne lehetőség, az biztos, hogy nem könnyű. Tehát, és az államtól várja mindenki, az állam viszont ma erre teljesen alkalmatlan. Tehát az állam nem munkahelyet csak úgy tud teremteni, hogy vagy a saját apparátusát növeli, vagy pedig közmunkát csinál. Mást nem tud, de hát mondjuk az is egy érték, tehát én most pont Pécset szembesültem azzal, hogy ott van egy körgyűrű nálunk a város határában, és 30, direkt megszámoltam, 30 közmunkás két napon keresztül nem csinált se, annyit csinált, hogy a körgyűrű környékén a benőtt füvet ott a takarítgatta.
Hát kidobott pénz.
Teljesen, összességében munkát kapott, mert kapja 40 ezer vagy 45 ezer forintot havonta érte.
És az ország statisztikája egyből
és
jobb.
Jobb a statisztika, de hát az három embernek a feladata lenne mondjuk körülbelül egy fél nap alatt. De ott ültek, beszélgettek, vagy ülni nem ültek, mert hideg volt, de beszélgettek, átcsalogtak, és akkor egy-egy valaki éppen dolgozgatott.
Most Rodolfo annyival volt becsületesebb, hogy azt mondta, hogy most csalok.
Hát igen.
Figyelj.
Na most nagyon nehéz egyébként az uniónak ez a legnehezebb problémája, hogy hogyan tudja a munkanélküliséget, és főleg a fiatalok munkanélküliségét csökkenteni. Itt szerintem nagyon érdekes tervek vannak, például egy gyakornoki rendszer támogatása uniós keretekből, hogy a fiatal, ha kikerül, és nem tud fél éven belül elhelyezkedni, akkor kap egy gyakornoki ösztöndíjat valamilyen cégnél, elsősorban és nem államigazgatásban, tehát cégekhez megpróbálják őket úgy odahelyezni, és akkor mégis lesz egy munkatapasztalata, és utána már könnyebb a munkaerőpiacon elhelyezkedni.
Meg a duális képzés, ugye, de hát régen nálunk volt szakmunkás képzőiskola, szakközépiskola, meg gimnázium, tehát most megint feltalálják azt,
nem,
ami...
Nem, ennek nem, a duális képzésnek nem ez a lényege. Én azt nem tartom jó ötletnek mert ugye ez a szakmunkás képzés helyett lenne, aminek az a lényege, ami szintén régen volt, hogy egy hetet van iskolában, egy hetet meg a szakmájában, a műhelyben, a szakmájában. Na de most nekem egy a gondom, hogy a 15 éves kisgyerek mit fog csinálni a műhelyben, takarítja a műhelyt.
És tehát, nincsen alapanyag az iskolának, hogy mondjuk tanulja a szakmáját.
Hát ez a másik, hogy azok az iskolai műhelyek viszont olyan mértékben...
Nincsenek.
Hát még ahol vannak is olyan lestrapáltak, és annyira nem nem azokkal a gépekkel tanul, amivel majd esetleg a munkahelyén dolgozhat. Mert azért látni kell, hogy van óriási hiány van például olyan esztergályosból, aki tudja kezelni ezeket a számítógéppel irányított esztergákat. Ez mindig hiányzik. Pécsen
hagyományos esztergályok is. Nagyon nagy hiány van.
Tehát...
Szakember.
Nem tudunk találni egy darab esztergályost, nem tudunk találni egy darab hegesztőt, nem tudunk egy darab marót.
De tedd hozzá, hogy nem is tudjátok megfizetni. Tehát ez a másik.
Attól függ, hogy milyen szinten megfizetni.
Tehát ezek tényleg problémák, és tényleg itt megint az a gond, hogy ahhoz, hogy ezt úgy olyan szinten tudja csinálni, ahhoz azért nyilván egy meghatározott képzettség kellene. Most itt a duális képzésben heti egy matekkal, meg egy angol órával mire fog menni?
Semmire. Informatika nélkül esetleg.
És heti egy informatika órával.
Mert az informatika mindennek alapja, ma már minden gépet.
Igen, de a Wordnél megakadnak a szakmunkásiskolában.
Hát itt az oktatással is gond van, mert mit kéne tanítani. Tehát biztos, hogy egy sok esetben nem azt tanítják, vagy nem azt tanítjuk, ami feltétlenül szükség lenne.
Na, azt hiszem az időnk elment, most az órát nem néztem meg, de úgy érzem, hogy lassan már ott vagyunk. Akkor a legvégére egy kérdés és egy rövid dolog. Mi várható a jövőben az Európai Unió? Mi lesz? Hogy lesz?
Na most
a kristálygömböt vedd elő, légy szíves, úton hoztál egyet. Röviden, jó?
Röviden?
Igen, hát mert...
Forgatókönyvek vannak, szélsőséges forgatókönyvek közül az egyik, hogy szétesik az Európai Unió. Én úgy gondolom, hogy ez nem fog bekövetkezni, tehát sokkal több érv szól amellett, hogy együttműködni. A másik szélsőséges, hogy átalakul egy Európai Egyesült Államokká, tehát egy föderatív állammá, szerintem ez se fog bekövetkezni. Valószínű bukdácsol ezen a mai szintjén, amikor az intézményeknek egy része úgynevezett szupranacionális, tehát nemzetek feletti, de ugyanakkor a kormányok szava a döntő. És amit én most nagyon látok, az az, hogy lesz egy mag-európa, és ez már akár szerződésben is meg fog jelenni, tehát lesz egy olyan az alapító országok és néhány nagyon fejlett ország, akik tényleg lépéseket tesznek egy ilyen föderatív, tehát egy politikailag is szorosabban együttműködés felé, és lesz egy ilyen külső szatellit tagállamoknak a sora, britektől a magyarokig, akik bizonyos folyamatokban be tudnak kapcsolódni, részesei tudnak lenni, de a döntésekben olyan mértékben nem fognak részt venni, mint amilyen mértékben mondjuk ez a központi mag Európa. Tehát én most ezt látom legvalószínűbbnek. Ez nekem nem tetszik, de ez az én
jó, akkor most elnézést, majd ez már utána kell, hogy sorra kerüljön rá. Nagyon szépen megköszönöm, hogy Pécsről felvonatoztál a mai nap.
Szívesen.
Úgy gondolom, holnap fogsz hazamenni, és akkor köszönöm szépen, hogy eljöttél. Élmény volt a beszélgetés.
Nekem meg az érdeklődő kérdések, meg a megjegyzések voltak nagyon izgalmasak, és én köszönöm a lehetőséget.